Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megyünk tovább a Millás reggelivel, köszöntünk mindenkit. Itt a Rádió Café 98.0-án, június 11-e van, kedd reggel, 9 óra, 11 perc, minden 11-re végződik most. Kántor Endre nem, de itt van velünk.
Nekem 8. Itt van velünk én, itt van velünk Gede Balázs is.
Így van. 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk.
Elhanyagoltam a Messenger-t, úgyhogy aki Messengeren üzent nekünk, elnézést kérünk. Például magasabb kategóriához kell majd jogsi, mi a helyzet a gyerekkel, ugye ez a roller kapcsolatos, ezt nagyjából szerintem megbeszélgettük. Jogsi nem hiszem, hogy kell, ugyanúgy, mint a... Ja, arra gondol, hogy ami már motorkerékpárnak van minősítve, hogyha olyan. Ha ez igen. Úgy működik majd, akkor viszont igen, kelleni fog hozzá, ugyanúgy, ahogy a motorkerékpárhoz is kell. Igen. Úgyhogy... Nem, ez nem az a szám, Zsolt. Ezt a Scoundrels írta, ezt a számot, ami elhangzott itt.
És azt írja valaki, hogy az előfizetéses elkereskedelem az a ruháknál is működik. Hát azt nem tudom, szeretnék meglepetés ruhákat kapni.
Ha valaki úgy csinálja, hogy... Tehát nagyon át kell gondolni ezt a modellt.
Kiszámolod, mennyi idő alatt hordasz el egy alsógatyát. Egy alsógatyát, és akkor az...
Nem, hogyha valaki úgy számolja ki, hogy ez ne egy ilyen állandó trakta legyen, mert az tényleg rosszul hangzik, és tényleg ilyen növekedésre, meg fogyasztásra ösztönző, túlfogyasztásra ösztönző dolog, de lehet, hogy ezt meg lehet oldani úgy is, hogy pont az ellenkezőjét váltsa ki, tehát hogy tényleg egy nagyon átgondolt, fenntartható jellegű fogyasztási modellt hozzon el. Mindenen el kell gondolkodni. Nekem se tetszik annyira ez a zsákba macska típusú dolog, mert ugye nincs rá szükséged, nem is gondolsz rá, de így megkapod. Ez nem olyan jó.
Igen, és mi az esély, hogy az pont passzol, hát... pont jó nekem már, mint pont tetszik, pont akartam, tehát kellett is, mert hogyha ezek
lehet,
nem stimmelnek, akkor
vezetni,
jön ez a...
Úgy, hogy minden héten kapsz egy ruhacsomagot, és akkor azon a héten abba kell járnod. És így megoldanánk a társadalmi különbségeket, és még
nagyon
humoros, vidám pillanatokat is okoznánk mindenkinek, nem?
Nem tudom.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És benne Katona Csaba, történész, itt a stúdióban. Jó reggelt, jó reggelt.
Szia, jó reggelt.
Szervusztok, jó reggelt kívánok.
George Mallory, aki először megmászta a föld legmagasabb csúcsát, de nem biztos, 100 évvel ezelőtt hunyt el, úgyhogy ez az évforduló, ami miatt emlékezünk rá.
Így van, és igazából azt sem tudjuk, hogy melyik napon hunyt el, ugye 1924. június 8-át vagy 9-ét tartják a halála idejének, de hát a Mount Everesten ez nagyon nehéz ugye pontosan megállapítani, hogy hogyan és mikor történt, de tény, ami tény, hogy a első lehetséges, hogy eredményes csúcskísérlet az ő nevéhez kötődik. Ezt egyébként a mai napig nem lehet eldönteni, erről majd fogunk beszélni. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy Sir Edmund Hillary, akinek ugye a nevéhez viszont kétségkívül kötődik, Tenzin Nogai sorpa-sárpa kísérletében az első sikeres csúcskísérlet, ahogy egy illetve az írója fogalmazott, együtt tudott élni azzal a gondolattal, hogy esetleg nem ő volt az első. Tehát ez a nagyszerű hegymászó, ez abszolút nem csinált belőle hiúsági kérdést, hanem mérlegelte a lehetőséget, és azt mondta, hogy igen, lehet, hogy megelőzték őt. Ezt egyelőre nem tudjuk eldönteni.
Valószínűleg nem ezt tartotta a teljesítménynek, hanem azt, hogy egyáltalán azzal a módszerrel, azzal sikerült neki. Egyébként, hogyha megnézegeted ezeket a fotókat, ahogy ilyen különböző tweed zakókban, meg bőrcipőkben, ott konkrétan, mint hogyha a stranden sétálnának ezek a pacákok, és ott vannak mondjuk egy alaptáborban, akkor elgondolkozol rajta, hogy ez hogy.
Itt ugye nagyon mások voltak a felszerelések, sokszor eszembe jut látva ezeket a fotókat, hogy a csehek meg a kumlószületekről készítettek hasonló fényképeket számokra. ez volt a kihívás, hogy ilyen egy hrabáli világot megidézve, kockázdakóban, vagy csokornyakendőben születeljenek Kumlót, nem ez a alkalmasabb szerelés erre, de ez most mindegy. Viszont visszatérve George Mellorira, hát nézzük meg az ő életét, mert elég érdekes és izgalmas élete volt, nem adott ott neki hosszú élet, ugye 1886. június 18-án született, és egy lelkész családba egyébként, tehát ez nem feltétlenül egy olyan háttér, ami arról szól, hogy ő mindenáron hegyeket másszon meg. És ugye figyelembe vesszük, hogy 1924-ben halt meg, akkor nem egészen 38 éves volt, akkor, amikor az életét vesztette. Az egyébként nem kétséges, hogy az életét vesztette, tehát itt annyi kérdőjel van, de majd mindjárt rá fogunk erre is térni, ez miért nem kérdéses. Most elég jó iskolái voltak, egyébként mellett Cambridge-be járt iskolába, viszont a feljegyzések szerint már gyerekkorától a mániája volt, hogy mindenre felmászott, ami magas. Tehát ez konkrétan például a templom tetején, ahol az édesapja lelkész volt. És ugye persze egy templomot nyilván nem érdemes összehasonlítani egy Monteveresttel, de azért egy hétköznapi ember számára az, hogy fölmenjen a templom tetejére, hát az egy elég nagy kihívás. Teljesen más, csak úgy eszembe jutott, hogy a Budapest hőlegénye, a Kockás Gáró Podmaniszki Frigyes jegyezte föl egyszer, hogy Gróf Andrássy Gyula, a későbbi miniszterelnök, fölmászott a Lánchíd tetejére egész egyszerűen rezzenéstelen arccal fogadásból. Aztán lejött. És ugye, hát erre nem mindenki volna képes, írt a Podmaniszki, és ez valószínűleg így van. De most nem Andrássy Gyuláról van szó, hanem vissza Mellorihoz. Mellorinak elég érdekesen alakult az élete, mert egyébként történelmet tanult többek között, tehát azért ezt így büszkén mondom, hogy bizonyos értelemben kollega volt. Nos, hát voltak érdekes kapcsolatai, maradjunk annyiban, érdekelte őt nagyon sok minden, a nyelvek, a művészet, legfőképpen persze a hegymászás, mászkált hegyekre Skóciában, Írországban, azért lássuk be, van hol mászni, Franciaországban is, tehát az Alapokban konkrétan. És a magánélete alakult érdekesen, mert megismerkedett több művésszel, és hát a nagy valószínűséggel homoerotikus kapcsolatba keveredett a Duncan Grant nevű festővel, akiről egyébként pedig azt jegyezték föl, hogy John Maynard Keynesnek volt az élete nagy szerelme korai időszakában. Most nem akarok egy ilyen szexbookot felvázolni ezen a ponton, de azért a közgazdaságtanhoz is eljutottunk Mellorytól, és ki gondolta volna ezt.
Hogy ilyen úton.
Igen, tehát ez valóban ez egy megint érdekes kutatás terület lett volna. Ezzel együtt két olyan dolog történt az ő életében, ami a század előn nem számított szokatlannak, túl a hegymászási kísérleteim. Hiszen a igazán híressé vált kísérleteim az első világháború után következtek be. Az egyik az első világháború, bevonult katonának, és végig is harcolt a tisztességgel a háborút. Rögtön hozzátenném, hogy a testvérét, akit Trefordnak hívtak, az öccse, aki 6 évvel volt fiatalabb, ő aztán a D-Day-ben is részt vett, mint a brit légierő magasrangú parancsnok. A más kérdés, hogy szegény 1944-ben meghalt, mert lezuhant vele a repülőgép egy civil repülés során.
Igen, hány ilyen van?
Hát igen, és ugye beszéltünk egy ilyen témáról nem olyan régen, ugye. Most visszatérve hozzá, végig harcolja a háborút, túléli, tehát visszajön onnan komoly front tapasztalatokkal, és közben a másik dolog, ami úgy hétköznapinak mondható az életében, hogy megnősül. Tehát van neki egy felesége, aki lelkésznek a lánya, hát ki gondolná, ugye nyilván megvannak ezek a kapcsolati hálók a angol lelkész családoknál, és ez egy nagyon kedves hölgy, akit úgy hívnak, hogy Christiana Ruth Turner, és három gyermeket szül neki, ezek közül egyébként a legfiatalabb, John, két lánya volt, és egy fia, ő volt a legifjabb, ő majdnem 9 évesen halt meg, tehát neki hosszú élet adatott. Akkor gondolhatnánk, hogy a családi fészek az így megalapozta az ő nyugalmát, de nem ez történt, hanem részt vett három Himalája expedícióban 1921-ben, 1922-ben és 1924-ben. Tehát egy év maradt ki Isten igazából. Na most az a helyzet, hogy emögött ott állt a brit birodalmi eszme is. Nevezetesen arról van szó, hogy a angolokat rendkívüli módon irritálta, hogy mind az északi, mind a déli sarkon megelőzték őket. Ugye Piri, illetve Amundsen révén az amerikaiak, meg a norvégok fel tudtak mutatni valami olyan felfedezhető dolgot még, és azért nagyon sok felfedezni való már nem nagyon volt, ami ugye Angliának nem adott ott meg, de volt egy olyan pont, ahol úgymond a harmadik sark, amit még érdemes volt megrohanni, hát na ez a csomónunkba. Ez a csomónunk ma, és 1921-ben ezért indult el egy olyan expedíció, ami kifejezetten arról szólt, számos tagja volt ennek egyebek mellett Mellory, hogy feltérképezze ezt a területet, és mondhatjuk úgy is, hogy ez sikerrel járt, ezért aztán a következő évben három csúcstámadásra is sor került a csapat részéről. A háromból, ha jól emlékszem, kettőben vett részt Mellory, ugye számos tagja volt ennek a csapatnak, 8 vagy 10 ember, de lehet, hogy több, viszont nem sikerült. Magassági rekordot sikerült fölállítani, tehát bőven 8000 méter fölé jutottak el, viszont az is hozzátartozik, hogy az egyik kísérlet során 9 serpát elsodort egy hógörgeteg, és ebből a 9-ből 7 meghalt. ami miatt aztán elég komoly támadások keresztüzébe került az expedíció, és tegyünk hozzá még egy dolgot, három társának viszont Melody mentette meg az életét, nagyon egyszerűen fogalmazva, a megfelelő pillanatban sikerült rögzíteni egy jégcsákányt úgy, hogy a három zuhanó társát ezzel sikerült megmentenie, hiszen megfékezte a zuhanásokat. El nem tudom képzelni ezeket a körülményeket ott egyébként. És tegyük hozzá azokkal a felszerelésekkel, amikről beszéltünk. Ja. És így jutunk el 1924-ig. Megint egy több mint 10 tagú expedíció az, aki neki fut a csomolumának. Van ezúttal egy nagy különbség az eddigiekhez mérten a Melody tekintetében. Az egyik, hogy van mellette egy Irvine nevezetű fiatalember, aki 22 éves, 1902-ben született. És ő az, aki azért kerül mellé a csúcstámadásnál, mert kiválóan bánik az oxigénpalackokkal. És akkor itt érdemes egy pillanatig megállni. Hogy hát az oxigénpalack, mint olyan, az elfogadható-e vagy nem, erről a mai napig folyik a vita.
Hát, illetve külön kategóriába sorolják, igen, ugye igen, azt, hogy...
Igen, palacka vagy palacka.
Így van. Egyébként azért van így, mert mostanra letisztult ez a dolog, hogy valóban tényleg, mint hogy vannak súlycsoportok máshol, meg ehhez hasonló dolgok, de itt még benne volt az a hát picit talán macsós attitűtő palasz nélkül megvászni az igazi, de azért lássuk be, hogy még palackkal se sikerül senkinek, tehát következésképpen azért más volt a történet, és így indultak el ketten, hogy megpróbálnak fölmászni a csúcsra. És innentől kezdve nehéz követni az eseményeket. Amit biztosan lehet tudni, hogy 8-án még látták őket, június 8-án, ahogy felfelé tartanak, és innentől kezdve aztán gyakorlatilag ők eltűntek. Nyilvánvaló volt egy idő után, hogy a életüket vesztették, tehát ez nem az a hely, ott a hegy, ahol ha valaki nem kerül el egy napig, onnantól kezdve az életbaradás esélyei gyakorlatilag a nullával egyenlőek. Így történt aztán, hogy gyászszertartás keretében el is búcsúztatták őket, a londoni szentpálszékes egyházban maga a király is kifejezte részvétét, és 1924-ben a téli olimpián posthumusz olimpiai bajnoki címet kaptak mindketten, tehát mind Melody, mind Irvine. De a rejtélyre még mindig nem kaptunk választ egészen 1999-ig. 1999-ben ugyanis elindult egy expedíció, ami korábbi apró elszórt nyomok alapján miszerint talán látni vélték egy angol holttestét régi szerelésben, megpróbálta feltérképezni ezt a holttestet, abban a reményben, hogy ez esetleg Irvine vagy Melody holtteste lesz. És Irvine-ra számítottak. Nem tudom miért, ezt nem látom át, de az biztos, hogy az expedíció végül is azzal járt, hogy megtalálták Melodyt. Uh-huh. Hasra borulva, teljesen egyértelműen ő volt, tehát a ruhájába bele volt vésve a neve, a monogramja, később aztán számos tárgyat találtak körülötte, mert egyértelműen kiderült, hogy ez ő, súlyos sérülésekkel, szinte biztosan lehetett tudni, hogy leszakadt vele a kötél, és az is megsértette. Ugyanakkor azonban az egyik legfontosabb dolog az nem került elő, nevezetesen a fényképezőgépe.
Igen, sokáig keresték, ami bizonyíthatta volna, hát az... hogy fönn elérték, és visszaúton történt a probléma.
Hát amennyiben fotózott, de tegyük fel, hogy igen, mert azért vitte magával, igen. És ugye a Kodaknak a szakemberi állítják, hogy a mai napig elő tudnák hívni. Erre meg azt mondom, hogy hát előbb lássuk azt a gépet, mert ki tudja, milyen állapotban van. És innentől kezdve indult a vita, hogy visszafelé érte őt a baleset és Irvine-t, hiszen őt még mindig nem találták meg, de hát nyilvánvalóan valahol ott van szerencsétlennek a holtteste fönt, vagy pedig nem. Az érvek azok úgy hangzottak, hogy először is nem volt nála a feleségének a fényképe. Az pedig elmondások szerint azért vitte magával, hogy elhelyezze a csúcsom. Tehát rengeteg személyes tárgyat találtak nála. Ez arra utal, hogy esetleg fölért, és ott hagyta. A másik, hogy hószemüveg volt rajta. Most, ha az rajta van, akkor az azt mutatja, hogy éjjel ereszkedett lefelé, már pedig teljesen indokolatlan fölfelé éjjel elindulni vállalva a plusz kockázatot, sokkal inkább valószínű, hogy ez lefelé történt, amikor sürgető már a leérés, és hát úgymond érdemes idézőbe kockáztatni. Az ellenérvek viszont úgy hangzanak, hogy gyakorlatilag azon a nyergen, ahol ez vele történt, azokkal a szerelésekkel, oxigénpalack ide vagy oda, az gyakorlatilag lehetetlen megcsinálni. Tehát ezt szakértő hegymászók egyértelműen így tekintik. Mindig ott van az a kiskapó, hogy de Melodynak volt olyan hegymászó technikája, hogy ő esetleg képes lehetett rá. Úgyhogy gyakorlatilag a kérdés, azt kell mondjam, hogy máig eldöntetlen, nem tudjuk, hogy megmászta-e, vagy feljutotta a csúcsra, vagy nem. Nyilván egy hegymászó számára ez korán sem mindegy, onnan nézve, ahol én vagyok, azt gondolom, hogy szinte mindegy.
Igen.
Mert egy olyan rendkívüli teljesítmény van emögött az ember mögött, ami igazából akkor is leírhatatlan, ha soha nem jutott el a hegy csúcsára. Hát ha pedig eljutott, és remélem egyszer kiderült, ha a fényképezők révén, akkor még inkább igaz, de semmit nem volna az érdeméből, és nem jött össze.
Igen, érdekes, mert amikorról beszélünk, ez az időszak, az még korán sem volt az a fajta időszak, ami most van. Ugye most rengeteg expedíció van, és hogyha azt nézzük, hogy a modern felszerelésekkel...
Hát sokszor torlódás van a csúcstámadásnak.
Ezzel együtt igen. Ugye nem mindenkinek sikerül,
persze,
és ugyanolyan nagy kihívás, ugye vannak hírek arról, hogy vakhegymászó is segédlettel felkerül, akkor ugye többen számolnak be arról ilyen komoly hegymászók, hogy hát ez az egész, ez már olyan, hogy ki van építve egy ilyen turista útvonal, és akkor ott könnyű jönni, menni. Tehát ezek mind időzőjeles dolgok, mert ugye a körülmények néha, meg a természetnek a nagyon kemény mi volt, azért azt keresztbe húzhat bármilyen számítást. De ebben az időben ez egy sokkal-sokkal fokozottabb valami volt, egy nagyobb teljesítmény.
Százszor. Tehát azt gondolom, hogy a technika fejlődése és minden egyébnek köszönhetően gyakorlatilag évről évre javulnak a körülmények. Megvan ennek a hátránya az, amiről beszéltünk, hogy gyakorlatilag most kis túlzásra boldog-boldogtalan oda megy, és elképesztő micsoda pusztítást és szemetelést lehet végezni ott a hegyen. Megvannak ennek a szabályai, hogy mit szabad és mit nem, de hát a szabályok már csak olyanok, hogy van, aki betartja, és van, aki nem. Viszont két dolgot még azért megemlítenék, hogy egyrészt szolgáltasson igazságot Andrew Irvine-nak, hiszen ő háttérbe szorul Mallory mellett, ugye jóval fiatalabb volt nála, nyilván nem volt akkora hírneve, de nagy valószínűséggel, ha egyikük följutott a csúcsra, akkor másikuk is, és ugye ő nagyon fiatalon vesztette az életét, tehát 22 éves volt, úgyhogy azt gondolom, hogy emlékezünk meg róla is. Másik dolog pedig, ami fontos, amit egy időben hajlamosak voltak kevésbé lényegesnek tekinteni, ez a serpák szerepe.
Igen, itt, ez nagyon fontos, és jó, hogy említed.
Konkrét. Itt mondjuk serpákról nem beszélhetünk olyan értelemben, hogy fölmentek velük, de hát Edmund Hillary-t nem véletlenül szokták úgy emlegetni, ugye, hogy ő volt az első, de ő mindig elmondta, hogy a serpája, Tenkin Nogai legalább olyan teljesítmény nyújtott, mint ő, és hogy hány olyan serpa van, aki ki tudja hányszor megjárta a hegyet, csak ugye nem az ő nevüket szokták elsődlegesen
igen.
emlegetni.
Ezen sokszor tanultam én is. Igen.
Ugye? Hogy...
Hát ott az én sok ilyen hegymászóval beszélgettem, akik különböző táborokban, különböző magasságokon voltak, és ott ugye például vannak olyan pacák, akik hordják oda a kaját. Uh-huh. Tehát ugye fölmenni hetente többször,
igen.
meg le akár az alaptáborba is, és azért neki ez a munkája.
Igen,
tehát ez,
igen.
Ja, jó,
igen, tehát ez kicsit az a netes mém jutott az eszembe, amikor nem tudom mennyire manipulált, vagy nem manipulált a felvétel, amikor van egy futóverseny, és a futók mellett fut egy kamerával egy fickó, és oldalról veszi őket.
Hát vagy gondolja a szörfösökre nekem mindig, amikor bemegy a hullám, ugye ez a csőben csúszik, és hát akkor észre, hogy valaki ezt filmezi.
Igen.
Tehát
igen.
Van, aki előtte szörfözik, és hátrafele tudott szépen filmezni. Most már ugye nem, mert ugye a GoPro-kkal meg ilyenekkel
persze.
meg lehet csinálni, de annak idején azért ez nem így működött.
Hát,
volt egy pár ilyen profi, aki a felvételeket készítette.
Van egy 60-as évekbeli anekdota, ami szerint a hármas ugrót letolja az edző, hogy hányszor mondja magának Józsi, hogy azt 5 métert 3 ugrásból kell megcsinálni, ja. nem egyből. Tehát
igen.
kicsit ilyen. Visszatérve Mallory-hoz, azt gondolom, hogy mindenképp érdemes róla megemlékezni. Persze vita tárgya, hogy egy családos ember felelőtlen, nem felelőtlen, akkor elindul
ez
így. Ez erős
ez
volt,
örökké.
És mások kapcsán is szóba jött, nem a mi dolgunk eldönteni. Egy dologban viszont ugyanis mégiscsak azt gondolom, hogy fontos Mallory-t előtérbe helyezni, az a bizonyos mondás, miszerint miért akarja megbászni a hegyet, és az a válasz rá, hogy mert ott van, ezt Edmund Hillary-nek tulajdonítják, de ez tőle származik. Tehát ezt még Edmund Hillary is jelezte, hogy ezt nem ő mondta, ezt a bölcsességet, ezt a végtelen egyszerű és nem túl szofisztikált érvelést, viszont kétségtelenül egy erős motivációs tényező lehetett így ilyen embernek, hogy ott van, megbászom. Remélem sikerült neki, ezt így csak magánemberként teszem hozzá a végére.
Nagyon klassz volt, Csaba, köszönjük szépen.
Én köszönöm a figyelmet, én beírom a kékes.
Igen, azt hiszem én is.
Katona Csaba történész mesélt George Mallory-ról, aki 100 évvel ezelőtt hunyt el, aki hát először megmászta a föld legmagasabb csúcsát, valószínűleg. Erről beszélgettünk, és ez volt az apropó.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Annyira rossz idő van, meg egy kis szomorkás, stb. Voltak itt ugye 33-34 fok, meg minden. Én azt gondolom, hogy be kell robbantani ezt a nyarat rendesen. Be kell robbantani, még akkor is, hogyha ez egy lazacos szendvicsnek köszönhető.
A nyár slágere.
A nyár slágere.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Deák Dávid üzletkötő, szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Mennyire visszafogott a hangulat a kereskedés a tőzsdéken, ugye várjuk a holnapi Fed döntést, inflációs adatot?
Pontosan, és emiatt nagyon visszafogott a kereskedés, a Bux Index nem is mozdul sem, erre 10 pont pluszban van, 70.260 ponton áll, forgalom is egészen alacsony, 660 millió forint. És hát a blue chipeinkben abszolút látszik ez a kivárás, de én inkább azt mondanám, hogy most a közepesebb kapitalizáció részvényekben van inkább mozgolódás, a Delta részvényével ma is egészen szépen indult a kereskedés, 6,6%-os pluszban a Delta, 87 forint fölött ebben a pillanatban, és hát 100 millió forintot közelíti a forgalom, ami a 660-ból azért egészen jelentős, gyakorlatilag ugye az OTP után most jelen pillanatban a második legforgalmasabb részvény, így az első 36 perc kereskedés után. És hát ugye a harmadik legforgalmasabb részvény sem az a klasszikus blue chip, bár közeledik hozzá, ugye 2%-os pluszban az Opus részvénye, most már meg is előzte pont ebben a pillanatban a Deltát, úgyhogy ezzel át is vette a második legforgalmasabb részvény helyét, 419,5 forinton kereskedik az Opus, főleg ebbe a két papírban van reggel izgalom. Kis csökkenéssel kezdenek egyébként a két kisebb blue chipünk, Richter és a Magyar Telekom is 0,2%-os mínuszban, 9350 és 1018 forinton állnak. Blue chipeink közül egyedül a MOL tud emelkedni, 4 forintos pluszban 2840 forint, még az OTP változatlanul 17700 forinton ebben a pillanatban.
A tegnapi menő, az Alteo, az most nem aktív, nem nincs pörgés?
Alteóban akkora aktivitás egyelőre nincs az első fél órában, fél százalékos pluszban. Alteóhoz képest 22 millió forintos forgalom, nem mondanám nagyon elhanyagolhatónak, mert azért ez a historikus átlagos forgalmához képest, főleg így az első 40 perc alapján magasnak mondható, de jelen pillanatban olyan nagyon nagy mozgást, igen, nagyon nagy mozgást nem látunk. Egyébként 2% fölötti pluszban látom a Budapest értéktőzsde részvényét, tehát a BÉT részvényt, bár ott gyakorlatilag egy kötés volt 380 ezer forint mértékben, úgyhogy csak a mozgás volt érdekes.
Gondolom Európában is hasonló a tendencia.
Európában is nagyon hasonló a tendencia, alapvetően azért megnyugodni látszik a tegnapi kereskedés után a hangulat, mind a német DAX 3/10, a Párizsi Kakaró most 4%-os pluszban, a londoni FTSE pedig 2%-os pluszban. A nagyobb európai indexekből egyedül a spanyol tud 0,1%-os csökkenést mutatni, valamint hasonló 0,1%-os csökkenést látunk az amerikai határidős indexekben, mind az S&P, mind a NASDAQ esetében is.
Mi a helyzet a devizapiacon? Ott vannak izgalmak, ugye részben a dollár, vagy hát nézőpont kérdése, inkább az euró gyengülése, meg a forint gyengülése is napirenden volt itt az elmúlt időszakban. Most mi a helyzet?
Valóban, és ez egyébként még ki is tart a mai kereskedésben is. Tovább nem gyengül ugyan a forint, de a tegnapi szintjénél tudott egy kicsit megállni. Egy euróért jelen pillanatban 394 forint 20 fillért, egy dollárért pedig 366 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. És valóban, ahogy említettétek, egyébként az euró-dollár keresztbe is a tegnapi napon volt egy nagyon jelentős eurógyengülés, amiből olyan nagyon nem tudott visszakorrigálni. Egy 0,767-es szinten van most az euró-dollár. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a holnapi Fed kamatdöntőülés és az adatok lesznek azok, amik továbbra is megmozdíthatják nagyobban akár a devizapiacot is.
Oké. Dávid, nagyon köszönjük. Szépen. Jó munkát nektek.
Szép napot, sziasztok.
Deák Dávid üzletkötővel néztünk rá a tőzsdékre.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Azon belül is Veszprémről lesz szó.
Veszprémről, igen, indul a Veszprém Fest, majd egy bő, mennyi ez, 5 hét múlva. De vannak előtte meg utána is programok, majd azokat is átfutjuk. Most egy kicsit ilyen Veszprém Fest központúra hegyezzük ki ezt a beszélgetést. Mészáros Zoltán, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatói főtanácsadója és a Veszprém Fest alapító ügyvezetője van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, én is.
Mit kell tudnunk a Veszprém Festről, akinek esetleg nem ismerős, nem járt még ott, és ott átérjünk rá, hogy mi lesz ott hallható, látható most az idején fesztiválon.
21. alkalommal gurulunk neki ennek a nagy színpadán nemzetközi fellépőket Veszprémbe felléptető fesztiválnak. Ugye ennek alapvetően a Veszprémi Várfőtere, a Szent Háromság tér volt az első 12 évben a helyszíne, és leköltöztünk már 6. évben a História kertben, ez kb. 4000 fő befogadására alkalmas, gyönyörű Veszprémi Vár hátterével megrajzolt színpad a svéd partján, egykori érseki nyári lakrezidenciának a parkjában vagyunk. És hát ebben az évben is viszonylag sokfajta zenei produkciót fogunk bemutatni, tehát az, nem használjuk olyan szlogennek, hogy a klasszikus trapop zenei éve lesz igaz rá ebben az évben különösen, a Milky Chance kezd majd. Nem tudom, hogy éppen ebben a rádióban ezt még playlisten tartjátok-e, de azért sok rádióban ott vannak, ugye a Stolen Dance-el ugrott el, egy német DJ duó gyakorlatilag, egy elektronik, kicsit elektronikus és mindenfajta műfajba forduló zenekar, akik kezdenek az első nap július 16-a, ami a nagy színpadot illeti, majd a kisebb színpadokról talán később beszélnék. Rögtön utána a klasszikus váltás, az argentin tenor világsztár José Cura jön vissza a harmadik alkalommal, most már Veszprémben 21. évben. Ő nyitotta egyébként 2004-ben Kocsi Zoltánnal közösen egy gyönyörű koncerten a fesztivált, és argentin dalok és olasz áriák lesznek a Veszprém Mendelssohn Kamarazenekar bővül föl-e szimfonikus zenekarrá, szólistákkal és egy gitárossal és egy zongoristával, úgyhogy ez nagyon érdekes koncert lesz, egyrészt a dél-amerikai tenorok szeretik a saját hazáik nagy dalaikat elénekelni, el fog énekelni jó párat, és hát egy-két olyan áriát is fog énekelni, úrra, akinek soha nem énekelt, úgyhogy egy izgalmas operakoncert, ez július 17. Tehát megint ugrunk, Anglia, Szigetország, egyébként Brit Music Awards díjas Paloma Faith érkezik 17-én csütörtökön ide hozzánk Veszprémbe. A hölgy szigeten már lépett fel, én most nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt, de nagyon sokat nem volt Magyarországon, és egy nagyon izgalmas koncert, ez most jelent meg a lemeze, az újabb lemeze, ami részben ez, illetve a nagy slágerének a bemutatójában fog összeállni ez a koncert. És de szombaton, pénteken vagyunk, elnézést, 18-án Gregory Porter lesz az idei év jazz sztárja, aki kétszeres Grammy-díjas, és egyébként 2016-ban mintattuk először be Magyarországon, azóta már volt itt egy párszor ez a nagy darab, állandóan a sapkát hordó színesbőrű amerikai énekesről van szó, aki a jazznek egy nagyon quality, de barátságos arcát mutatja be. És az utolsó nap az pedig hát egy 1967-ben San Franciscóban alakult, tényleg ikonikus legenda a zenekar, a Toto érkezik Veszprémbe, és ez zárja a fesztivál, tehát a Totónak a slágereit is egy csomó rádió játsza, popos, kicsit rockos zenekarról van szó. A Porter és a Toto az, ahol körülbelül 100-100 jegyünk van már, csak vissza, hogy ez a két koncert, ez nagyon teltházasnak ígérkezik, szerintem egy héten belül ezekből nem lesznek jegyek. A többire vannak már, úgyhogy mindenkit buzdítok. És hát van kis színpadunk is, ami van időm.
Na, van, persze, mert ha jól láttam, akkor ott a Stedberger Ferenc triplázik.
Így van, kettő kisebbik színpadunk, az egyik az a jezsuita templom kertben van, lenne a Veszprémi völgyben van egy 18. században a jezsuiták által épített templom, és annak egy gyönyörű parkja van, és itt építünk egy kb. 500 fő befogadására alkalmas színpadot, és itt minden évben jellemzően magyar olyan művészeket keresünk, akinek az életművében három különböző típusú tematikájú zenei produkció is kiesik, mint a Lajkó Félix, akkor Jamie Winchester, csak kettőt említsük a korábbi években fellépő, és most Schneidberger Ferenc, Kossuth Díjas gitárművészünk érkezik, és az első, azt kértem a felhintő, hogy lehet, hogy olyan projekteket hozzon, amik nem nagyon, amiknek az ős bemutatója lesz Veszprémbe, úgyhogy az Antonio Serrano-val kezd a Feri. Az Antonio Serrano egyébként érdekes módon járt már Veszprémben, mert például többek között a Paco de Luciának, akiket Isten nyugosztalja, már nincs közöttünk, de szintén járt Veszprémben, az állandó harmonikása volt, de még számtalan világsztár mellett harmonikázik a Serrano, a világ egyik legkelendőbb session harmonikása, és mind a ketten szerelmesebb Bachba, Feri is, és a Serrano is, úgyhogy jazz improvizáció Bach művei alapján lesz ennek a koncertnek a címe, jazz, és mondtam azt, hogy én azt gondolom, hogy ez egy unikálisabb ügy lesz. A Schneidberger központ, ami ugye felsősen működik, és minden évben 60 diákot iskoláznak oda be, ennek a legjobb diákjaival közösen érkezik majd a második koncertre a Ferenc, az a koncert meg, ami barátok és tanítanak, és néhány meglepetés vendég a pályatársai közül, és az utolsó snitből a koncert pedig Fenyő Lászlóval, az egyik legjelentősebb magyar cselló művésszel közös, kicsit crossover, de azért a klasszikusból induló ügy lesz, John Dowland és más klasszikus inspirációk. Érdekes lesz, hogy klasszikus zenész is improvizál közösen majd a Schneidbergerre, úgyhogy ez a három koncert lesz lenne a Jezsuita templom kertben, ez 16-17-18-án lesz júliusban, szintén nem kell aggódni, mert ezek 18-30-kor kezdődnek, ezek a koncertek, és ugye 28 órakor végük van, és át lehet érni még a nagy színpadra, este 9-kor kezdődnek majd a koncertek. És van egy mini fesztiválunk a Veszprém Festbe csomagolva, ez csak a 13. éve megy, a Rosé Riesling Jazz Napok, ez egy ingyenes, a belépését tekintve ingyenes rendezvény, ez az Óváros téren, a város szívében kellős közepén van, egy balatoni borfarut kell elképzelni, ahol 30 borászat mutatja be a termékeit, 30 koncert van, 6-kor, 8-kor és 10-kor van a koncertek, ez jellemzően magyar jazzistákról szóló ügy, vagy a jazz közeli olyan fiatalabb művészeknek a bemutatkozására helye, ami ebben a hangulatban tökéletesen működik. Pont ma jelentjük egyébként este majd be a részletes fellépő listát, de estétől már a Veszprém Fest honlapján is kint lesz, és a pontos borász listát és a gasztronómiai kiállítókat is.
Érdekes egyébként, hogy Veszprémet felpesdítette ugye a kulturális főváros projekt, és természetesen sok olyan helyszín van, ami ennek az ismertségnek köszönhetően tovább üzemel, a Gyárkert az egyik ilyen, ugye, amit nagy helyszínként lehet említeni. Látom, hogy ott egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen bulletproof programmal készülnek a nyárra.
Igen. Tehát az egyik öröksége a 23-as évnek, az a Gyárkert nevű a 23-ban felépített és belvárosban lévő. Hát kicsit sokkal olvastam több helyen, hogy ilyen vidéki Budapest partnak mondják, annál azért kisebb, több fele akkora, de azért,
jó, ezt én
de azért 5500 ember beenged oda, tehát a 5500 embert azért beenged oda, az messze a legnagyobb koncerttér egyébként Veszprémben, és ebben az évben is tényleg minden hétvégén, gyakorlatilag most hétvégén indul egyébként, amikor itt a Magyar Mozgókép Fesztivál is Veszprémbe költözik, Veszprémbe, Balatonfüredbe és Balatonalmádi, bocsi, tudnék már szerdától programot ajánlani a régióba érkezőknek, hogy a hétvégét a Balatonon idejüket tervezni szándékozóknak. Na minden esetre visszaugorva a Gyárkertbe, a Queen Bee-től a Ruzsa Magdinát, a Betoncitól Ákosig, a Vatfititől a Punani Massifig, a Pogányindultól a Judlóig, Majkától a Tangcsapdáig és Rubitól a Carson Kómáig.
Hát itt mindenki talál magának valót.
Korda György és Balázs Kláritól az Elefántig és az Ilyen Maffiáig mindenki érkezni fog. Úgyhogy ezek jellemzően hétvégén vannak, most kezdődik ez a program sorozat ezen a hétvégén júniusban és augusztus végéig fog tartani, úgyhogy én azt gondolom, hogy Veszprém próbálja így a 23-as év után is bizonyítani, hogy nem véletlenül nyerte el a igen. Európa Kulturális Főváros cím mellett az UNESCO-tól a City of Music, tehát a zenevárosa cím.
Én azt javaslom egyébként, hogy mindenki több időt szánjon a városra, mert az, hogy elmegy egy koncertre vagy egy ilyen eseményre, az baromi jó, de nagyon klassz sétálgatni, felfedezni a kis helyeket, gasztróhelyeket, inni-enni, vannak nagyon jók és nagyon olyanok, amiket az ember így hirtelen nem gondolna, vagy nem azonosítana Veszprémmel. Ha valaki nem járt Veszprémbe az utóbbi időben, akkor tényleg javaslom, mert én sokat voltam tavaly, és baromira tetszik, úgyhogy nagyon klassz kis desztináció.
Hát, szépen a promóció.
Akkor sok
hát figyelj,
sikert,
ami megvan érdemelve, az megvan
persze,
érdemelve.
Persze, persze, így van, és hát hallható, hogy ezek a kiváló koncertek, ez mind lehetővé teszik az ottani remek szórakozást. Köszönjük szépen, hogy beszámolhattunk ezekről, szép napot kívánunk.
Jó munkát,
én is köszönöm. Köszönöm,
szervusztok! Szervusz! Mészáros Zoltánnal, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatói főtanácsadójával, a Veszprém Fest alapító ügyvezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba! Kulturálódj!
Közben kaptunk Vasszától egy kis útinformációt a környékről, 8-as Veszprém felé jól járható, egy teherautó húz egy kátrány melegítőt, ami erősen szitál, szerintem rossz a súlyelosztás, és gyorsan megy, ki ne lötyenjen a forró trutyi.
Igen, arra tessék vigyázni. Különben pedig Nagyon klassz napot mindenkinek. Hát ilyen kicsit ilyen szomorkás idő, de azért mi próbáltuk a hangulatot parázsan tartani. Úgyhogy holnap ugyanez lesz. Tessék jönni és hallgatni minket. Most jön Fejér Marian a Pont Jókorral, és természetesen izgalmas témák továbbra is itt a Rádió Cafén. Tessék rádiót hallgatni, akár online, akár applikációval, annál egyszerűbb nincsen, mint az applikáció, hogy lényegében bárhol elérjük a rádiót.
Vissza holnap reggel Ács Gábor társaságában, igen, és csinálunk egy
és új, lesz egy tök jó téma, 8-tól luxusiparról lesz szó, Orbók Ilona lesz itt a stúdióban, aha, egy tök nagy áttekintéssel, hogy egyáltalán hol tart az egész, és hogy mind befektetés, milyen luxusipari,
igen,
cikkek vannak.
Engem az érdekel, hogy ez Magyarországon mekkora réteg, ugye, mert azért azt tudjuk, hogy a jövedelem az nagyon polarizálódik, nagyon nagy szélsőségek vannak, hogy itt mennyire lehet jól működtetni luxus ágazatra építő vállalkozásokat.
Igen, hát az egyik az a maga a tárgy, ugye a luxusipari tárgy, a különböző órák, mindenféle ruhák többek között, akár borok is egyébként, tehát rengeteg minden. A másik meg az, hogy egyszerűen befektet az ember. Volt egy ilyen régi tervünk, hogy csinálunk egy indexet a különböző luxusipari ízékből, összegyúrjuk őket, és hogy ez nem valósult meg, de a cégek tőzsdén jegyzett cégek, úgyhogy az árfolyamot is lehet követni, és így befektetni, úgyhogy ez például egy jó téma. Maradjatok tehát itt, köszönjük szépen az egész reggeli figyelmet.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.